Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A 40. Zsoltár üzenetét szeretném végiggondolni a saját személyes életünkre nézve, Dávid élet történetének egy időszakán keresztül. Olvasom tehát akkor a 40. Zsoltárt. Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét, sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel miértünk, semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Szeretnék megállni ezután néhány vers után, és egy kifejezést szeretnék kiemelni, ami megragadott engem. Ugye több hete saját magamnak Dávid élettörténetét olvasom, mert nagyon megragadott a róla szóló tanulmánya a Biblia tanulmányunkban is. És ugye azt olvassuk itt, hogy olyan mély lelki állapotban volt Dávid, hogy várván várta, hogy az Úr hozzáhajoljon, és meghallgassa a hozzá küldött kiáltását. Azt olvassuk itt, hogy Dávid nagyon mélyen átérezte a harmadik vers kijelentése szerint, hogy ő a pusztulás gödrében van, a sáros fertőben, ami az eredeti kifejezés szerint azt jelenti, hogy úgy érezte magát, hogy a mocsárban van. Ugye tudjuk mindannyian azt, hogy a mocsárból az ember nem tud kimenekülni saját maga erejével és igyekezetével, mert minél jobban próbálkozik ezzel, annál mélyebbre süllyed. És valami csodálatos tapasztalatot élt meg Dávid, amikor ebből a mocsárból kimenekítette az Isten, sziklára állította föl a lábát, sőt úgy megerősítette lépteit, hogy az általa nyert isteni szabadítás és tapasztalat által új éneket adott a szájába, dicsérni tudta Istenét, ezáltal másoknak is segített abban, hogy bízni tudjanak az Úrban, és kimondja azt, hogy ezért boldog embernek mondja azt, aki az Úrba vetette bizodalmát, nem emberekben bizakodik, hanem csak is az Úrban, mert az ő cselekedetei csodálatosak. Úgy gondolom, mindannyian vágyunk arra, hogy ezt a tapasztalatot szerezzük meg Istennel. És elgondolkoztató számomra, hogy ezek után a bizonyság tevések után megjelenik a Zsoltárban egy Krisztusra vonatkozó részlet a következőképpen. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, fülemet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál, akkor azt mondtam. Íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed szívem közepében van. Elgondolkozhatunk azon, hogy Dávid megszerzett tapasztalata nyomán, hogyan is jutott arra, hogy az Isten ihlette őt ezzel a messiási jövendőlés részlettel. De folytatjuk csak a Zsoltár olvasását a következő versekkel, amiben a Zsoltáros kifejezi az ő háláját az elnyert irgalomért. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Ím én nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat, kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Olyan csodálatos bátorítás számunkra Dávid példája, aki a mocsárból való kimenekedése után vígan, örömmel tudja hirdetni a nagy gyülekezetben, Nekem elgondolkoztató az, hogy az Isten igazságosságát és kegyelmét együtt. Az ő hűséges segítségét, de azzal együtt az igazságosságát. Bárcsak valahogy az Úr a mi életünket és ilyenné tudná tenni, ilyen tapasztalatokon tudna bennünket keresztül vezetni, hogy mi vígan és örömmel tudjunk bizonyságot tenni a saját környezetünkben az Isten igazságosságáról és kegyelméről. A Zsoltár következő versei tárták fel számomra, hogy milyen körülmények között kiáltott Dávid a szabadítójához. Úgy olvastam magamnak ezeket a következő verseket, hogy ebből értettem meg, hogy milyen mély nyomorúságba lehetett Dávid. Ezt így fogalmazza meg a 13. verstől. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Szeretnék itt megállni, és úgy elgondolkoztam azon, hogy milyen állapot lehetett Dávidnak, hogy olyan bajok vették őt körül, amelyeknek száma sincsen, utolérték a bűnei, és számosabbak a feje hajszálainál, de a szíve is elhagyta őt. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon mélyen kifejezi azt a mély elkeseredést, elcsüggedést a saját nyomorúsága miatt, amit végigél Dávid. De nézzük meg, hogy folytatja Dávid az ő könyörgését. 14. verstől. Tessék, Uram, neked, hogy megments engemet, siets, Uram, segítségemre. Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, gyalázat érje, akik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nekem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek, azt mondják mindenha. Magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Azt érthetjük meg ebből a Zsoltár részletből, hogy Dávid életére törnek többen, akik kívánják az ő baját, és kár örvendezéssel veszik őt körül, hiszen azt olvassuk, ez a hehé-hehé kifejezés a kár örömnek egy kifejezése. És Dávid könyörgése nyomán el tudja mondani, hogy ő szabadítását nyerte el az Istennek, és bizonyságot tesz arról, noha szegény és nyomorult volt, de az Úr a gondot visel róla. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Tehát azt látjuk, hogy Dávid annak ellenére, hogy az ő saját bűnei következményei utolérték, amely nagyon sok, mégis meg tudja ragadni az isteni kegyelmet, és tiszta szívéből könyörög ezért. Én elgondolkoztam azon, hogy vajon mikor keletkezhetett ez a Zsoltár. Nem feliratos Zsoltár, így nem mondhatjuk ezt bizonyosan, de én arra jutottam, hogy valószínűleg akkor keletkezhetett ez a Zsoltár, amikor Dávid súlyos bűne miatt a maga által kimondott ítéletben volt, amikor négy annyit kellett fizetni az elrabolt bálányért, amikor a Betsabéval vétkezett. És a legfájdalmasabb a következmények között, amikor négy annyit kellett fizetnie, ez az Abszolom lázadásának az időszaka volt, és nekem úgy látszik ennek a Zsoltárnak a lejegyzéséből, hogy valószínűleg ebben az időszakban írhatta ez Dávid, amit Sámuel második könyve 15. fejezetétől a 18. fejezetig olvashatunk el, de én csak egyetlen, illetve két igét szeretnék ebből idézni, hogy milyen súlyos lehetett az a körülmény, amelyet Dávidnak végig kellett élnie. Így olvassuk a 12. vers második részében, és igen nagy lőn az összeesküvés, és a nép gyülekezett és szaporodott Abszalom mellett, akkor mondta Dávid minden szolgáinak, akik vele voltak Jeruzsálemben, keljetek fel és fussunk el, mert nincsen itt számukra menekülés Abszalom elől, siessetek elmenni, hogy valamiképpen sietve utol ne érjen minket, ne hozzon szerencsétlenséget reánk, és a várost is le ne vágja a fegyvernek érével. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kifejezi a Zsoltárnak a 13. verse, amiről így tesz bizonyságot ebben az időben Dávid. Saját fia elől menekülve, bajok vettek engem körül, melyeknek számuk sincsen, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Miért is történhetett meg Abszolom lázadása? Itt két idézetet szeretnék felolvasni Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvéből. Dávid elmulasztotta kötelességét, amikor Ammon gonoszságát nem büntette meg, és a király és apa hűtlensége, valamint a fiú megáltalkodottsága miatt az Úr engedte, hogy az események a maguk természetes rendjüket kövessék, és nem fékezte meg Abszolomot. Úgy tűnt, hogy a saját törvényszegésére való állandó emlékezés megbénította Dávid erkölcsi erejét. Gyenge és bizonytalankodó volt olyan dolgokban, amelyekben bűn előtt bátran és határozottan járt el. Gyengült a népre gyakorolt befolyása, mindez kedvezett gonosz fia terveinek. Ami nagyon mélyen megragadott engem, hogy ebben az időszakban, amikor utolérték az ő bűnei, és tudta azt, hogy ő is tehet arról, hogy ilyen körülmények közé került, milyen módon viselkedett, milyen volt az ő magatartása ebben a súlyos próbában. Elolvashatjuk Sámuel második könyvének 16. fejezetében, hogy egy Sémei nevű ember, aki a Saul nemzetségéből való, szidalmazta őket, kővel hajigálta Dávidot, és ezt kiáltotta a 7. vers szerint: eredj, eredj, te vérszopó és istentelen ember, megfizet most az Úr néked Saul egész házanépének véreért, aki helyette uralkodsz, és adta az Úr az országot a te fiadnak Abszolomnak, és ímé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Föl sem tudjuk mérni, hogy mit jelentettek ezek a szavak Dávidnak. Te vérszopó és istentelen ember. Ugye az indoklás, az nem volt igaz, mert azt mondta Sémei, illetve azt kiáltotta, hogy a Saul egész háza népének vérért. Ugye a múlt heti Biblia tanulmányunkban végig gondoltuk azt, hogy milyen bén bánattal szerzett egy íddal Dávid, amikor Saul meghalt. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek nem igaz vádak voltak, amelyeket megfogalmazott Sémei. De nekem nagyon elgondolkoztató, hogy amikor az ő unoka öccse, Sérujának fia Abisai azt mondja, hogy hogyan tehet ilyet, hogy szidalmazhatja ez a holt Ebazén uramat, a királyt, majd én elmegyek és levágom. Nekem nagyon elgondolkoztató, hogy Dávid alázatának a bizonyságaként mit mondott akkor Dávid? Hagyjad, mert az Úr mondja néki. Azt mondja, mi közön veled Sérujának fiai, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki. Szidalmazza Dávidot, és kimondhatja néki, miért műveled ezt. Ímé az én fiam, aki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet. Hogy ne cselekedné tehát-e Benyáminita? Hagyjatok békét néki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki. Amiért is Dávid, az Isten szíve szerint való ember, erre egy példa ez a nagyon mély megalázkodás. Hogy el tudta fogadni, még a nem igaz vádak között is, azt a tényt, és magára vette, hogy igen, ő tehet erről. És az Úr mondta neki, hogy ő nagyon mélyen magába szállva elismerje azt, hogy milyen súlyosan vétkezett. És talán még egy gondolat a megalázkodásnak a bizonyságaként, amit az előző fejezetben, Sámuel első könyve 15. fejezetének a 25. és 26. versében olvashatunk, mert hogy Sádok utána ment együttérezve Dáviddal ebben a borzalmas helyzetben, amikor ilyen lázadást tört ki az országban, és az Isten ládáját hozta. És mit mondott akkor Dávid Sádoknak? Vidd vissza az Isten ládáját a városba. Ha én az Úr előtt kedves leszek, engem ismét hazahoz, megmutatja nékem azt, és az ő sátorát, ha pedig azt mondja, nem gyönyörködöm benned. Ím hol vagyok, cselekedjék velem úgy, amint néki tetszik. Hát úgy gondolom, hogy akik szülők vagyunk, és nagyon rossz állapotban látjuk a gyermekeinket, és mély fájdalmat élünk át, és még tudjuk is, hogy esetleg hozzájárultunk ahhoz, hogy ők idejussanak, hogy ilyen módon megalázkodni az Isten előtt, és rábízni a sorsunkat, ahogyan ez Dávid tette, ez számomra csodálatos példaadás. Mert mit is tehet egy ember, amikor rászakadnak a bűnei következményei, hogyan tudja a teremtőjére, a megváltójára bízni az ő életét, úgy, ahogyan ez Dávid itt teszi. Im hol vagyok, cselekedjék velem úgy, amint néki tetszik. És talán ide idézném még, hogy mit is élhetett át újra Dávid, amit az 51. Zsoltárból szeretnék beidézni, mindeközben, miközben menekül, és még szidják is, és azt mondják, hogy igen, te megérdemled a sorsodat, mert egy vérszopó és istentelen ember vagy. Nézzük csak ezt a bűnbánati Zsoltár részletet. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokaszága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Azt olvassuk Sámuel első könyve 15. fejezetének a 30. versében, hogy Dávid felment az olajfák hegyén. Mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, amely vele volt, kiki beborította a fejét, és mentünkben sírnak. Olyan különleges számomra ez az ószövetségi történet, hogy az olajfák hegyére menve, mi is történt Dáviddal, akinek a magvából való lesz majd a megváltó? Micsoda mély sírás ez! Szeretném beidézni Jézus Krisztus boldog mondásának most csak az elejét, boldogok, akik sírnak. Dávid saját bűnében látta megpróbáltatásai okát. Mikeás próféta szavaiból árad az a lelkület, amely Dávid szívét uralta. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet. És egy idézetet szeretnék ehhez kapcsolni a Pátriárkák és Proféták című könyvből. És az Úr nem hagyta el Dávidot. Életének ez a fejezete, amikor a legkegyetlenebb igazságtalanságokat és sérelmeket kellett elszenvednie, alázatosnak, önzetlennek, nagylelkűnek és engedelmesnek bizonyult. Egész élettörténetében ez volt a legnemesebb magatartása. Izrael uralkodója sohasem volt nagyobb a menny szemében, mint legmélyebb nyilvános megalázkodásának ebben az órájában. És szeretném befejezni a megkezdett mondatot. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nem a sírás a boldogság, hanem a magába szállás után az isteni cselekedet, a megvigasztaltatás, amit Dávid nagyon mélyen megtapasztalt, és ezért fejezte ki az ő szívbéli háláját szabadítója iránt. Ehhez a gondolathoz egy idézetet szeretnék fölidézni, Ellen White-nak a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből, a Boldogok, akik sírnak című fejezetből. Mennyei atyánk sohasem feledkezik meg a bánattól lesújtott emberekről. Amikor Dávid az olajfák hegyére menekült, és sírva, mezítláb gyászolva, fejét betakarva haladt tova, az Úrnak megesett rajta a szíve. Dávid zsákruhába öltözött, belül pedig a lelki ismert mardosta. Az alázat külső jelei is tanúskodtak megtört szívéről. Könnyezve, szívének töredelmével tárta ügyét Isten elé, és az Úr nem hagyta el szolgáját. Dávid sohasem volt becsesebb. A végtelen szeretet szívének, mint amikor nyugtalan lelkiismerettel futva mentette életét ellenségei elől, akiket tulajdon fia szított lázadásra. Az Úr jelenti ki, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, térj meg. Krisztus fölemeli a megtört szívet, és addig nem esíti a bánatos lelket, még csak lakóhelyévé nem teszi azt. Jelenések könyve 3. fejezetének a Laudécia üzenetéből idézi föl ezt itt Ellen White. Milyen csodálatos ez a bátorítás. Kiket fed meg az Úr? Kiknek engedi meg, hogy a bűnei következményei rájuk szakadjanak? És milyen célból teszi ezt? Mert szeret bennünket. Mert fedd és fenyít azért, hogy felszíne üljenek azok a dolgok, amelyek a szívünkben vannak. De mire vágyakozik? Légy buzgóságos, térj meg, és az Isten fölemeli a megtört szívet, és addig nem esíti a bánatos lelket, míg csak lakóhelyévé nem teszi. Úgy gondolom, hogy erről a tapasztalatról tesz bizonyságot Dávid ebben a 40. zsoltárban. És most szeretném még fölidézni itt a Sámuel 2. könyvéből, hogy Dávid milyen mély hittel bízott a mennyei segítségben. Mindezek után, miután megüzenték neki, hogy Akitófel is a pártosok között van, aki a legbölcsebb tanácsadó volt, hogyan kiáltott föl Istenhez a 31. vers szerint a 15. fejezetben? Kérlek, ó Uram, hiúsítsd meg az Akitófel tanácsát. A hegy csúcsára élve leborult imádkozni, Istenre vetve lelkének terhét, és alázatosan esedezve irgalomért. Úgy tűnt, imájára azonnal választ kapott. Az árkából való kúsai, egy bölcs és tehetséges tanácsadó, aki Dávid hűséges barátjának bizonyult, most megszaggatott ruhában jött hozzá, földet szorva a fejére, hogy osztozzon a trónfosztott és menekülő király sorsában. Dávid mint egy isteni megvilágosodás folytán látta, hogy ez a hűséges és igaz szívű ember az, akire szükség van, hogy a király érdekeit szolgálja a fővárosban zajló tanácskozásokon. Dávid kérésére Kúsai visszatért Jeruzsálembe, hogy felajánlja szolgálatát Abszolomnak, és meghiúsítsa Akitófel tervét. A reménységnek ezzel a halvány sugarával a szívükben a király és követői folytatták útjukat az olajfák hegyének keleti lejtőjén. Olyan elgondolkoztató, hogy Jézus születése előtt mintegy 1000 évvel milyen tapasztalatot szerzett Dávid az isteni szabadításról? Nagyon mély alázattal fordult az Úrhoz. Semmi más nem tudott tenni, mint elismerni azt, hogy igen, én Isten nélkül hoztam meg a döntéseimet, cselekedtem gonoszságot, én valóban egy istentelen és vérszopó ember vagyok, de meg tudott kapaszkodni az Úr kegyelmében, és arra hivatkozott, hogy kérlek, Uram, könyörüljél rajtam ebben a helyzetben. És van egy bizonyságunk, ami viszont föliratos zsoltár, a 3. zsoltár, ami kifejezi azt, hogy ebben a megpróbáltatásában Dávid szíve csak Istenben tudott megnyugodni. Így tesz erről bizonyságot. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgatta engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Az Úré a szabadítás. Legyen a te népeden a te áldásod. És még egy Zsoltár részletet szeretnék idézni az 51. Zsoltárból. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mi volt Dávid mély reménységének a bizonsága. Ugye mi mindannyian lehetünk a Dávid hitbeli örökösei. Ugye elmúlt héten erről gondolkoztunk közösen, hogy Dávid és a hitbeli örökösei milyen reménységet ragadhatnak meg. Mi az, amit szeretnék itt kiemelni az 51. Zsoltából, ennek a reménységnek a bizonságait? Nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt. Égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek. A töredelmes és bűnvánó szívető Isten nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből Sionnal, kedvesek lesznek előtted az igazság áldozatai. Tudom azt, hogy Kaposváron is úrvacsorával kezdődik majd a közös összejöveteleknek a sora, reményeink szerint, amely bízunk benne, hogy hosszú ideig lehetséges lesz, hogy újra találkozzunk. A keszthelyi gyülekezetben is egy úrvacsorával szeretnénk kezdeni az Isten tiszteletet. Siófokon is egy ilyen alkalmunk lesz az első, mindegy ilyen ünnepélyes alkalom. Én szívemből azt kívánom, hogy bárcsak Dávid történetéből tudnánk magunknak megragadni az ő élettörténetéből ezt a fontos dolgot. Igen, szükségünk van önvizsgálatra. De még nagyobb szükségünk van arra, hogy Isten vizsgáljon meg bennünket, és így járuljunk majd az ő színe előtt mindannyian. És higgyünk abban, hogy amikor a lábmosás szertartásában részt veszünk, akkor Isten megmos bennünket. Mert mi a kedves áldozat ő előtte? A töredelmes lélek. A töredelmes és bűnbánó szívet az Isten nem veti meg, hanem az ő kegyelméből jól tesz a Sionnal, és kedvesek előtte az igazságnak áldozatai. És talán most újra térjünk vissza Dávid Zsoltárának a részletére, az elejére, hogy tehát akkor milyen tapasztalat volt ez bizonyságot, Dávid. Bizonyára életében többször lehetett ilyen élethelyzete. De nekem úgy látszik, hogy erre az élethelyzetre nagyon ráillik az, amit ő tapasztalt. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat, kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, vagyis a mocsárból, ahonnan nem tudott egyedül kijutni, és sziklára állította fel lábamat, megerősítve a lépteimet. Most erre a kifejezésre szeretnék hangsúlyt tenni, mit jelenthetett az, amiről Dávid bizonyságot tesz, a sziklára állította fel lábamat. Én úgy gondolom, ez a Zsoltár is egy bizonysága annak, hogy az Ószövetségben is. Hogyan tudtak bízni az örök kegyelmi szövetségben azok az emberek, akik még Jézus halála előtt éltek, hogy sziklára tudta felállítani a lábukat az Isten. Ugye a szikla Jézus Krisztus szimbóluma Ószövetségben, Új Szövetségben egyaránt, a megcsapott kősziklától kezdve, amely a zsidó nép lázadása idején történt, és ugye a megcsapás nyomán víz fakadt a kősziklából. Mit tapasztal tehát Dávid? Hogy a mocsárból ő egy biztos alapra helyeztetett, az Isten hatalmas cselekedete által, és olyan megerősödést tapasztalt, hogy egy új éneket adott az Isten szájában, és ezzel tudott másoknak is segíteni, hogy bízzanak az Úrban, mert az a boldog ember, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem emberi erőben bizakodik. És itt szeretnék most visszahivatkozni a Zsoltárnak arra a részletére, ami Krisztusra vonatkozik. Mert valahogy az én gondolkodásomat ez indította meg Dávid élettörténete kapcsán ennek a Zsoltárnak ez a részlete, hogy ez a Krisztusra vonatkozó részlet hogy is kerül be ebbe a Zsoltárba? véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, fülemet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál, akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, törvényed szívem közepében van. Úgy gondolom, hogy ez egy bepillantást ad nekünk az ószövetségi ihletésnek a titkába, mert önálló egységet képez a Zsoltárban a messiási proféciát tartalmazó szakasz, ha kimaradna, hiánya nem lenne érzékelhető, mert az előző gondolatmenet folytatódik tovább. Vígan hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Vajon tudatában volt-e Dávid, hogy a Szentlélek messiási profécia közlésére ihlette őt, miközben saját szabadulásának a tapasztalatát énekelte meg? Ez nagyon sok esetben kérdés a Bibliát kutató embereknek, hogy az Ószövetségben lehetett megérteni valamit abból, hogy ki lesz az a megváltó, ő mit fog cselekedni? Ugye tudjuk azt, hogy Sámuel második könyve 7. fejezetének feljegyzése szerint egy neki szóló messiási jövendőlést az Úr elmondott, amit ő meg is érthetett, mert a hála imája kifejezi, hogy ő megértette, hogy csak a messiás lehet az, aki majd eljön, messze időben, akiről a könyvtekercsben írva van. És apostolok cselekedete második fejezete, új szövetségi idézete azt mondja, hogy Dávid próféta lévén tudta, hogy az ő leszármazottai közül támasztja majd a messiást az Isten. Na de most gondoljunk arra, hogy mit jelenthetett Dávidnak a messiásról szóló isteni kijelentés, miközben ő a mocsárba érezte magát, és megtapasztalhatta, hogy az Isten sziklára emeli a lábát. Ugye miként kapcsolódik az előző gondolathoz a messiásról szóló isteni kinyilatkoztatás? Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, fülemet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál, akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, törvényed szívem közepében van. Dávid mély elveszettségében micsoda reménység lehetett, hogy meglátta azt a megváltót, azt az eljövendő messiást, akiről ezt a részletet a Szentlélek általa íratta le. Hogy az, hogy a véres áldozat és ételáldozat előre mutat Krisztusra, és Krisztus majd valóságos áldozat lesz, és ő eljön, és beteljesíti azt, ami ő felőle a könyvtekesben írva van, hogy ő azt kedveli, mert az Isten törvénye az ő szívében van, micsoda reménység lehetett ez Dávidnak. Én azt fogalmaztam meg magamnak, hogy így tudta a Szentlélek kijelenteni neki Jézus Krisztust. Ebben a mély elveszettségben, hogy meglássa, hogy van reménye a bűnösnek, hiszen előzetesen már megkapta az ígéretet, ebbe kapaszkodhatott, az Úr is elvette a te bűnödet, és nem fogsz meghalni. Na de milyen súlyos ára volt a bűnös megváltásának? De megtörtént, mert Jézus Krisztus megvalósította. Ennek a messiási jövendőlésnek legmélyebb mondani valója az a készség, amit a szabadító kinyilvánít, hogy teljesítse atya akaratát. Kijelenti, hogy ő kedveli Isten akaratának teljesítését, Isten törvénye szíve közepében van. Gondoljunk csak most egy pár gondolat erejéig, így az úrvacsorára való előkészülés jegyében is, hogy milyen küzdelem várt messiás a földi életében, egészen a kereszt haláláig bezárólag. Gondoljunk Jézus Gecsemáné kerti küzdelmére. Amikor az Atya ráhelyezte mindnyájunk összes bűnterhét, milyen iszonyatos volt számára ez. Vért verítékezett, de kimondta, legyen meg a te akaratod. Mert ott volt a messiási jövendőlés, amit Jézus is ismerhetett. Ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, És én kedvelem, a szívemből kedvelem, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Mintha csak azt mondaná ez a kijelentés, hogy én jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, szent elkötelezésnek tekintem megvalósítani azt a tervet, amiben megegyeztem az Atyával. Bármibe kerül is, megmentem az embert, életem odaáldozása árán is. Ugye a Getsemáné kerti küzdelem, az csak a kezdete volt ennek a mérhetetlen szenvedésnek. Megerősítse őt, hogy tovább tudja a kihallgatásokat, a keresztutat és a második halál, a kárhozat halálát elhordozni. Én úgy gondolom, hogy Dávid valamit meglátott ebből, az ihletés nyomán, hogy az ő személyes bűne is hozzájárult ahhoz, hogy Jézus ide jusson, hogy Jézusnak jönnie kell. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. Milyen csodálatosak a következő bizonyságai Dávidnak. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi értünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Imén nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Szeretném kiemelni ebből a néhány igéből ezt a kijelentést. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem. A te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Mi is volt az Isten terve? Örök időknek előtte eltervezték mennyei Atya Jézus Krisztussal, az isteni Szent Háromtág tanácsával, hogy megmenti az embert. És Jézus ezt vállalta. És azt olvassuk ebben a Zsoltárban, hogy Dávid megértette ezt, hogy Uram, igen, te sokat cselekedtél. Mi hozzuk a véres áldozatot, bemutatjuk az étel áldozatot, a hála áldozatot. De mindezekkel kifejezzük a mi hálánkat azért, hogy ez a csoda, hogy az ember felszabadulhat a bűne alól, ha ő oda járul és alázattal elfogadja, hogy ő egy istentelen, vérszopó ember. Ő megérdemelné azt, hogy a második halál a kárhozat halálával elveszem. De nem kell elvesznie, mert az Isten eltervezte, és csodálatos módon megcselekedte, és Krisztus végig kitartott, és beteljesedett az Isten terve az ő áldozati halálával. Hát hogy ne hirdetné vígan ezt az igazságot a nagy gyülekezetben? Mert Isten nem csak irgalmas, hanem igazságos is. És belátta Dávid, hogy meg kellett engedje a bűnei következményeit ahhoz, hogy nagyon mélyen szembeforduljon, és elismerje az ő elesettségét. Isten csodái tervei hatalmasak, megszámlálhatatlanok. De ezek között a legnagyobb, a megváltó világunkba jövetele és helyettes áldozata. Dávid azért volt az Isten szíve szerint való ember. És azért lehet példa az ő magatartása számunkra, hogy erre tudott hittel föltekinteni. És szeretném most olvasni mindannyiunk számára a befejezésként a reménység üzenetét. Ellen White-nak a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből, a Boldogok, akik sírnak című fejezetből. Isten nem akarja, hogy néma bánat, sajgó fájdalom és megszakazó szív terhe alatt roskadozzunk. Azt szeretné, hogy föltekintsünk rá, az ő szeretetteljes, drága arcát szemléljük. Áldott megváltónkkal sok ember mellett, akiket annyira elvakítanak a könnyek, hogy meg sem ismerik őt. Vágyakozik megragadni kezünket. Vágyik rá, hogy egyszerű, őszinte hittel, bizalommal tekintsünk ő rá. Engedjük, hogy ő irányítson minket. Szíven nyitva áll bánataink, szomorúságaink s megpróbáltatásaink előtt. Örökkévaló szeretettel szeret, és szívélyes jósággal vesz körül bennünket. Szívünkkel mindenkor szerethetjük őt, napestig jóságáról elmélkedhetünk. Általa felemelkedik lelkünk a bánaton, aggodalmon, a békesség honába. Gondoljunk erre, fájdalom és szenvedés gyermekei, s örvendezzetek jó reménységgel. Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Olvashatjuk a szeretett tanítvány levelében, János első levele, 5. fejezete, 4. versében. Én szívemből azt kívánom, hogyha nagyon ránk szakadnak a bűneink terhei, ha az Úr megmutatja nekünk, hogy hol tartunk jelenleg, és mivel járultunk hozzá ahhoz, hogy meg kellett halljon, hogyan járulunk hozzá most is az ő fájdalmaihoz, a mi vétkezéseinkkel, akkor ne vakítsanak el annyira a könnyek bennünket, hogy ne ismerjük föl azt a szeretetet, azt az örökkévaló szeretetet, aki nyitva áll bánataink, szomorúságaink és megpróbáltatásaink előtt, és így fordulhat a sírás megvigasztaltatássá. Fájdalom és szenvedés gyermekei, örvendezzetek jó reménységgel. Én szívemből kívánom azt, hogy meg tudjuk ragadni az ígéretet, mert mi is megragadhatjuk az ígéretet, ami Dávid bűnbánati zsoltárában található. Nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal. Kedvesek lesznek előtted az igazság áldozatai. Én kívánom, hogy mindannyian, akik most úrvacsorára készülünk, adjunk több időt arra, hogy végig gondoljuk az életünket, és kérjük Istentől, hogy vizsgáljon meg bennünket, hogy mi az, amit ő lát a mi életünkben. És kívánom, hogy tudjunk belátásra jutni, de kívánom, hogy Isten vezessen bennünket olyan mély bűnbánatra, hogy ugyanazt éljük át, amit Dávid átélt, hogy ott vagyunk a mocsárban, és nincs aki, nem tudjuk magunkat kimenteni. De van megváltunk. Beteljesedett az ő áldozata. És ő sziklára fogja felállítani a lábunkat, és képes arra, hogy ne csak Dávid, hanem mi is új éneket énekeljünk, mert tapasztaljuk azt, hogy Isten a Sionnal, az ő népével jót tesz a kegyelméből, és kedvesek előtte az igazság áldozatai. Így készítsen minket Isten az úrvacsorára, hogy bárcsak dicséretet, igazi dicséretet énekelve tudjuk majd elhagyni azt a helyet, hogy végigéljük azt a tapasztalatot, amiről Dávidnak a 40. Zsoltára szól bizonyságként. Ezt adja meg Isten az ő kegyelméből számunkra. Amen.